hordolóján. Összegyűltünk, mint ez órán. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, hát nem olyan, sokan gyűltünk össze erre a hálaadásra. Egy kicsit a Gellért ünneplése elvette az én figyelmemet is, és nem hangsúlyoztam a testvéreknek, hogy ezen az estén 17:30 hálaadó szentmise lesz, de már most szeretném megköszönni azt, hogy a közösségünk szinte minden tagja ott volt ezen az ünnepen, és ez nagyon nagy ajándék volt személy szerint Gellértnek, nekem is. És azt gondolom, hogy az egész irgalmas rendnek a megbecsülését is jelentette, jelenti ez. Hálaadásra gyűltünk össze szilveszter estéjén. Évforduló pillanatai ezek. Ezen az estén az időt ünnepeljük, és ezt a titokzatos evilági időt szenteljük meg ezáltal az ünneplés által. Mi emberek időben élünk, abban az időben, amely megállíthatatlan. A görögök Kronosznak hívják az időt, kegyetlen Isten. Mert nem csak világra hozza a fiait, hanem meg is eszi. És hát, ha őszinték vagyunk, akkor erről van szó. A világra születünk, aztán egy ideig élünk, aztán elnyel bennünket az idő. De azért, akkor, amikor a világ illetve a evilági idő megszentelésére gondolunk, akkor azért nem szabad elfelejteni, hogy ebbe a mi földi időnkbe beletestesült az Isten. Jézus Krisztus belefonta az életét a mi történelmünkbe, és azért ez más értelmet ad az időnek, más értelmet ad a mi életünknek. És ha erre is gondolunk, akkor egészen másképpen tekintünk vissza az elmúlt év napjaira, és hát tekintünk előre. Vizsgáljuk meg az életünket a hálaadás estéjén.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Fölépett egy ember, akit Isten küldött. János azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem volt a világosság. Csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosságról, amely a világban jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születik. És az ige testvére és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve jelennel és igazságról. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt mindig. Hiszen mindannyian az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelme. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kedvéért van, ő nyilatkozta neki. Ez az evangélium.
Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Megint eltelt egy esztendő, és mi a hitünkre hivatkozva, és ezeket az igazságokat megfontolva, amiket János evangelista írt le nekünk, hálaadásra gyűltünk össze. Az életünket szeretnénk megköszönni az Istennek, és mindazt a lehetőséget, amiket meg tudtunk ragadni, és tanúságot tudtunk tenni az igazságról, vigasztalására tudtunk lenni embertestvéreinknek. És azért is gyűltünk össze, hogy bocsánatot kérjünk a mulasztásainkért. Amikor nem értünk a lehetőséggel, jót tehettünk volna, de nem tettük. Azt mondottam a Szentmise bevezetőjében, hogy a titokzatos földi idő megszentelése az, amiről szó van. Végeredményben az egész életünk erre szólít bennünket. Minket időben élő embereket, de akikkel megosztotta földi útját az Isten, amikor Jézus Krisztusban értünk emberré lett. Kedves testvérek, nyilvánvaló egy ilyen estén az ember nem nagy igazságokat mond, hanem azok a kérdések tólulnak föl az emberben, amik a mindennapok kérdései. Hiszen a nagy kérdések fölhívják a figyelmünket sok mindenre, de végeredményben az ember mindent a maga gondjain, a maga bajain, a maga örömein keresztül értelmez és értékel. Azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk ennek az esztendőnek a végén, hogy tele vagyunk nyugtalansággal, tele vagyunk szorongással, és bizony Sokszor bizonytalansággal nézünk a jövőbe. Egy eladósodott nemzet, eladósodott polgárai vagyunk, és itt nem azokra gondolok, akik hiteleket vettek föl, és nem tudják törleszteni azokat. Most arról ne beszéljünk, hogy miért és hogyan is van ez. Hiszen minden egyes tagja ennek a nemzetnek az a kicsi gyerek is, aki itt kedvesen ül azon a széken, játszadozik. Ő is eladósodott. Ő is igen sokkal tartozik azoknak, akik kölcsönöket adtak nekünk. A kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben van-e az ember számára vigasztaló üzenet? Nagyon sajátos a helyzet, ez nem csupán magyar helyzet, ez világ probléma, és talán érdemes odafigyelni arra a megállapításra, amit egy nagy nemzetközi konferencián mondtak ki, mégpedig egy olyan konferencián, ahol a világ gazdasági és pénzügyi kérdéseivel foglalkoztak, tehát nem csupán Európáról lévén szó, hanem az egész világról, ugye ez a globális, mindig halljuk. Tehát globális problémáról van szó, és akkor, amikor mi vigasztaló üzenetet keresünk, akkor talán érdemes odafigyelni erre, amit ezek a világi emberek, hogy ki közülük hívő és ki nem hívő, ki tudja, mondották, hogy a világ olyan helyzetben van, hogy újra komolyabban kellene venni a vallásoknak, a különböző vallásoknak a jelenlétét, a különböző vallásoknak az üzenetét, mit is jelentenek azok az emberek számára. Ezzel majdnem, hogy azt mondhatom, nyilvánvalóan kimondták, hogy a probléma gazdasági vonalon nem oldható meg. És akkor, amikor vigasztaló üzeneteket keresünk, akkor azért egyről ne feledkezzünk meg, mi magyarok se, hogy nem elég a követeléseket megfogalmazni, tudomásul kell venni, hogy szükség van józanságra és takarékosságra is. És talán még egy szempontot hangsúlyoznék, ami egészen sajátosan beleszól a mi mindennapjainkba, de az egész emberiség életébe, hogy a szükségletek kielégítése rendkívül fontos, akár itt mondhatnám azt, hogy kereslet, kínálat. Igen, annak van jelentősége, de amikor a szükségletek kielégítésén túl termelés van, ez veszélyezteti az egész emberi családot. Veszélyezteti még azokat is, akik ezt a túltermelést, ezt a profithajszolást nem hagyják abba, de veszélyezteti ez az egyes embereket, mert a kínálat egyszerűen kihúzza a lábunk alól a talajt, és nem vagyunk képesek józanul gondolkodni, nem vagyunk képesek takarékosan élni, és csak a kívánságainkkal foglalkozunk, megfogalmazzuk az igényeinket, és azok kielégítése kötelező. Sokkal nagyobb veszélyt jelez ez, mint amire úgy első pillanatban gondolunk. Ez fölfordítja az egész emberi társadalmat. Nem megyek ebbe jobban bele. A kérdés az, hogy ilyen helyzetben van-e vigasztaló. Ott azon a gazdasági konferencián azt mondták, komolyabban kell venni a vallások jelenlétét. Ennél többet nem mondtak. Azt már nem merték kimondani, hogy azoknak a szerepe, azoknak a fontossága a jelenlétét. Jó, elég ez. Hiszen a jelenlét azt jelenti, hogy befolyással bírunk. Azt jelenti, hogy hatással vagyunk. Az a jelenlét semmit se ér, ami nincs hatás, az nem is jelenlét. Az valami egészen más. Testvérek, lassan el kell gondolkodnunk 200 esztendő után, mert akkor kezdődött el ez a folyamat, és jutottunk el idáig, erről beszéltem karácsonykor, hogy azok a magok, amiket akkor elvetettek, azok ma hozták meg a termést. És veszélybe sodorják ezek az elburjánzott igények az emberiséget. Testvérek, barátkoznunk kell. És hát kinek mondjam, ha nem a keresztényeknek? Kinek mondjam, ha nem a hívőknek, azoknak, akik a templomba eljönnek, hogy van vigasztalás. Jézus Krisztus mondta ki a vigasztalást. Mégpedig nyugodtan mondhatom így a hitnek a vigaszát. Be kell látnunk azt, hogy nem lehet kiiktatni a hitet életünk problémáinak a megoldásából. Amikor búcsúzik Jézus az apostoloktól, akkor azt mondja, a világ üldözni fog titeket. Lukács evangélista ezt egy kicsit másképp mondja, amikor így fogalmaz, félni fogtok. De bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves testvérek, vagy bele tudunk ebbe kapaszkodni, vagy az egész hitünk erőtlen, és semmit sem tudunk hozzáadni a világ problémáinak a megoldásához. Márpedig küldetésünk van. És az apostolok ugye ezt akkor hallják, amikor Jézus búcsúzik tőlük, és minden megváltozik a számukra. Szinte összedől a világuk, hiszen addig együtt voltak Jézussal, biztonságban voltak mellette, a kérdéseikre választ kaptak tőle, sütkéreztek Jézus csodálatos megnyilatkozásainak a fényében, és most egyik pillanatról a másikra minden megváltozik. A világ üldözni fog titeket. De bízzatok, én legyőztem a világot. Testvérek, ez az üzenet az, amit nekünk újra kell értelmezni. Különben ennek az évnek a gondjait, ami magyar gondjainkat, ami európai gondjainkat és világi problémáinkat nem tudjuk megoldani. Jézus a szenvedésével, halálával és feltámadásával győzte le a világot. A világ szorongásait, a világ szerencsétlenségeit így győzte le. És nekünk ezt kell hirdetni. Tudom, hogy a világ ellenáll. A világ ezt nem akarja érteni. Idegenkedik. Pedig higgyék el, a félelmeinket csak Krisztusnak ez a halál fölötti győzelme tudja elvenni. A félelmek ott vannak mindegyikünknek a lelkében, és ezek akkor törnek föl, akkor hatalmasodnak el, amikor az élet alapvető kérdéseiben összezavarodunk. Félünk. És a világnak nincs válasza. Nem tudja elvenni ezeket a félelmeket. Csak ha a hit útján járunk együtt az emberekkel. A hit útját nekünk kell megmutatni. Nekünk kell a hit útján együtt járni az élet értelmét kereső emberekkel. Nekünk kell választ adni a kérdéseikre. Nekünk kell vigasztalni őket. Nekünk kell bátorítani őket. A gond persze az, hogy képes-e erre az egyház. Képesek vagyunk-e erre? Képesek vagyunk ebben a szekularizált világban, ebben a világban, amely minden ilyet, ami a hittel kapcsolatos, eltaszít magától. Még akkor is, amikor bajban van, és képtelen megtalálni a megoldást, mert nem akarja elfogadni, hogy a félelmeinket csak az Isten tudja elvenni. Sajnos nehezen fogadja el a világ, hogy ez nem mellékes kérdés. Ez nem úgy néhányaknak, néhány százaléknak a gondja, kérdése. Mintha ugye ezt a kommunista időben megfogalmazták, a vallás magánügy. Nehéz elhitetni a világgal, hogy közügyről van szó. Az emberiség sorsáról van szó. Nem egyszerű megszüntetni az embereknek a naív hitét. Nem egyszerű megszüntetni az infantilis vallásosságát az embereknek. Amikor az Istent nem félik, hanem az Istentől félnek. Amikor az Isten képük azt jelenti, hogy Isten ezt tedd meg, ezt meg ne tedd meg. Ez nem hit. Ez nem Isten félelem. Megsebzett világban élünk, megsebzett lelkű emberek vagyunk mindannyian, és tudomásul kell vennünk, hogy az az Isten, akit Jézus Krisztus nekünk megmutatott, szeret, és ez drámai. Ez azt jelenti, hogy ez az Isten a vérét adta oda értünk. A vérét ontotta értünk. És az Isten félelem azt jelenti, hogy félünk attól, hogy az Istent megsebezzük. Félünk attól, hogy az Istent, aki az akaratát közli velünk, megbántsuk. Ez az Isten félelem. Testvérek, azt gondolom, hogy most, amikor egy esztendő fordulójához érkeztünk, ezeken a kérdéseken komolyan el kell gondolkodnunk, föl kell vállalnunk az isteni üzenet közvetítését, a hitnek a válaszát az emberiség számára. Sokkal határozottabban, mint eddig tettük. Sokkal élőbben, mint eddig tettük. Talán egy bibliai történettel közelítem ezt a kérdést, és ez a válasz lehet a számunkra. Akkor, amikor az apostolok hajóba szálltak, és egy háborgó tengeren találták magukat, csapkodtak a hullámok körülöttük, kétségbe voltak esve, hogy elvesznek, és akkor Jézus közeledett feléjük. Azt hitték, hogy kísértet. És akkor Péter fölismerte az Úrhoz, és akkor kérte, hogy jöhessen hozzá, és mondta, jöjj. És Péter elindult, és az első hullám, amivel találkozott, pánik helyzetet teremtett, és süllyedni kezdett. Uram, ments meg! És akkor azt mondja az Úr Péter, te kis hitű. miért kételkedtél? Testvérek, azt gondolom, hogy komolyan kell erre gondolni, hogy ez a Péter, ez a kis hitű, amikor megerősödik a hitében, akkor ő az, aki megerősíti a többi embert is a hitében. Hát mi kis hitű emberek. Ez a problémánk. Higgyünk abban, hogy az Úr meg tud erősíteni bennünket. Higgyünk abban, hogy ez a helyzet, amikor süllyedőben vagyunk, megváltozhat. Mert Istennél semmi se lehetetlen. Amen. Kedves testvérek, a világ keresi a válaszokat, keresi a megoldást, nem talál. Nekünk van válaszunk. Csak a hit felől lehet megszabadítani az embereket a félelmeiktől. Imádkozzunk azért, hogy ezt a küldetésünket be tudjuk tölteni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Könyörögjünk, Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet. Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve még hűségesebben törekedjék az örökké valókra, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, hálaadás. Ez az este, sajnos senkit olyat nem láttam, akire rá tudtam volna bízni ezt a verset, úgyhogy kénytelen vagyok én magamra vállalni. Sik Sándornak a Te Deumját. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért. Hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem más napra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy értenem adatott másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek. Hála legyen, hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel. Hála legyen, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen.
Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged örök atyát. szép angyalok, kerubok és szeráf karok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, nagyságoddal telve ég föld, dicsőséged mindent bétőlt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áll. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet, val tégedet világszerte, Szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged s mérhetetlen nagy fölséged, azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egy szülötte, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülötte, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséget. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.
Kérünk,
mi megváltunk, maradj vélünk, szentjeidhez légy felégbe. Az örökös dicsőségben szabadíts meg, Uram, népet, áld meg a te örökséget, te kormányozz, te vigasztalj, mindörökké felmagasztalj. Minden nap kicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől a nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmasz, Uram, irgalmasz, híveidhez légy irgalmas, kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyen én.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te adtad meg híveidnek a kegyelmet, hogy az örök szent háromság titkát az igaz hitfényénél megismerjék, és a három személy egy Isten fölséges hatalmában imádják. Engedd kérünk, hogy hitünk ereje minden veszélytől megóvjon minket. Istenünk, a Te irgalmad mérhetetlen, és jóságod bősége határtalan. Hálát adunk fölséget túláradó kegyességének, a tőled nyert ajándékokért, és kitartóan kérjük könyörületességedet, ne hagyd el azokat, akiknek teljesíted a kérését, hanem az örök boldogságra is tedd méltókká őket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, kívánok mindenkinek erre a mai estére zavartalan, vidám és boldog órákat, és kívánok mindenkinek boldog új esztendőt. Rengetegszer halljuk ezt majd az elkövetkező órákban, meg a holnapi nap folyamán. Boldog új évet kívánok! Az a baj, hogy a kívánsággal tele a padlás. Azt szeretném inkább, hogy boldog új évet szerezzünk egymásnak, mert kívánságokkal sokra nem jutunk. De ha igazán komolyan gondoljuk a hitünket és az összetartozásunkat, akkor lehet boldog új esztendő. Annak meg külön örülök, hogy azért erre nem jutott, hogy szép új esztendőt, mert ez is elterjedt, hogy szép napot, szép ez, szép az, szép amaszt, ez egy más fogalom. A boldog az egyértelmű, a szép sokértelmű. Boldog új évet szerezzünk egymásnak, akkor valóban érdemes élni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.